Jeruzsálemi tudósítások, kultúra Izraelben, a mai műsor tartalmából, várostervezés Jeruzsálemben. A városi vezetőség az építészetileg egységes karaktert a jeruzsálemi kő használatának előírásával akarja biztosítani. Comme-il-faut katalógus készül a fal árnyékában, a Tel Avivi divatház politikai üzenetet sugal a jeruzsálemi fal mellett készült fényképekkel. Efraim Kishon új könyvében a Nekamato, a Metukase Picasso, Picasso édes bosszúja címmel a modern művészetről és az azt támogató elitről kívánja lerántani a leplet, de a könyv nem tud újat mondani a témában, és azt sem mondja viccesen. Jerusalem, shel barzel, ve shel oferet, ve shel shor, alo lechomotayich karanu dror. Jerusalem, shel barzel, ve shel oferet, ve shel shor, alo lechomotayich karanu dror. Jeruzsálemben erős kritikai hangok mellett zajlik az önkormányzat városrendezési terveinek vitája, melyben az épületek megengedett magassága, a beépítetlen területek megőrzése és a történelmi jelentőségű helyek és városrészek megóvása kapják a fő hangsúlyt. Persze semmiféle radikálisan új döntés nem születik, a városatyák tiszteletben tartják a múltat és a városfejlesztést hosszú távra meghatározó két döntést, melyek közül az egyik még a brit mandátum idejére esik, a másik pedig az 1967-es háborút követő időszakra. Az első világháború vége felé történt, hogy Ronald Storrs, a város angol katonai kormányzója elrendelte, hogy minden új épületet az óváros falától meghatározott távolságon belül a helyi úgynevezett jeruzsálemi fehér homokkőből kell építeni. A második meghatározó döntés a 67-es háború után a falak körül létesítendő nemzeti parkra vonatkozott. Miután az angolok elfoglalták Jeruzsálemet, fejlesztési és építkezési láz kezdődött, és a város kormányzója rendeletével biztosítani akarta a hagyományos építkezés folytonosságát, hiszen a kőből való építkezés mindig is jellemezte Jeruzsálemet. A rendelkezéshez azóta is szigorúan ragaszkodnak, így alakult ki a város egységes karaktere, az épületek különböző stílusa ellenére. Persze, ahogy az új építészeti technikák előtérbe kerültek a 20-as évektől, főleg a beton és a cement előretörésével, az épületek már nem kőből készültek, a kőházak tulajdonképpen betonból épültek, vékony réteg kőborítással, miközben a kőépítészet létjogosultságáról folyamatos viták zajlanak szakmai és laikus körökben egyaránt. Az új buszpályaudvar például hatalmas kék üvegtábláival és vöröses kőborításával abszolút formabontónak számít a jeruzsálemi hagyományok szerint. Sok építész akarja az új anyagok és technikák adta lehetőségeket kihasználni, azzal érvelve, hogy az adott épületnek mindig a korral kell összhangban lennie és azt tükröznie. A múltból is lehet példákat hozni a kőből való építkezéstől való eltérésre. Itt van mindjárt az Al-Aqsa mecset, mely kerámia alapokkal van borítva, vagy a Givatram kampuszon található zsinagóga, amely egy vékony betonból készült, üres tojáshéjra emlékeztető építmény. A most elfogadott városfejlesztési terv azonban szigorúan ragaszkodik a jeruzsálemi kő használatához, mint az építészeti fegyelem alapjához, elejét vendő a burjánzó építészeti variációknak.
Ragum parat kadima dam ve'ashan kulo uvau ima achar ima bikhal hashakulo nosher shvatav ve'lo bli yega osif hagdud lilchom עד שסוף סוף הוחלף הדגל מעל בית הנכות. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלו לחום אותייך יראנו
דרוך. המשיק Máig kiható döntés akkor született, amikor 1967-ben a város izraeli fennhatóság alatti újraegyesítésekor elhatározták, hogy nemzeti parkot létesítenek a városfalak körül. Az ötlet szintén a brit mandátum idejére nyúlik vissza. Az angol fennhatóság alatt terveztek az óváros köré telepítendő zöld zónát, azzal a vizuális céllal, hogy a falak különállóan és hangsúlyosan emelkedjenek ki a beépített területek mellett. Az angolok nem tudták tökéletesen megvalósítani a tervet, mert nem akarták kiüríteni azokat a városfal melletti épületeket, melyek a 19. század közepétől épültek. A 67-es újraegyesítéssel az izraeli hatóságok megragadták a történelmi pillanatot, és lerombolták a falra tapadva épült házakat. Ugyanakkor a győzelem eufóriája hatalmas fejlesztési és építési kedvet okozott. Jeruzsálem központi turista célponttá vált, és tervek készültek széles bekötőutakkal, hatalmas szállodákkal és parkolóhelyekkel a városfalakhoz a lehető legközelebb. Ha mindezek a tervek megvalósulnak, az óváros karaktere alapvetően megváltozott volna. Ezzel szemben arról született döntés, hogy a falakat restaurálják és összefüggő parkkal övezik. Uzi Benciman leírja a Jeruzsálem a fal nélküli város című könyvében, hogyan zajlott a megbeszélés 67 júliusában, ahol a városi parkról szóló döntés megszületett. Az ülésen részt vettek miniszterek, Teddy Kollek, Jeruzsálem akkori polgármestere, és Yigal Yadin régész is. A miniszterek egyhangúan elfogadták a javaslatot, az akkori vallásos ügyek miniszterének kivételével, aki a fal körüli sűrű, izraeli jelenlétet biztosító beépítést javasolt, és persze Ben Gurion hírhet elképzelésével arról, hogy az óváros falait le kell rombolni, megelőzendő a város jövőbeni szétválasztását. Folyamatos izraeli jelenlétet kell teremteni az egész városban, amit az óváros falai csak akadályoznak. Ben Gurion tekintélye és erőteljes személyisége ellenére a javaslat, mely sem politikailag, sem építészetileg nem lett volna szerencsés kimenetelű, nem valósult meg. Helyette létrejött a Nemzeti Park, mely magában foglalja a mai parkokat a falaktól fekvő nyugati területeken is, ami a 67-es egyesítés előtt tel volt aknákkal, szögesdrúttal, betonfallal és hulladékkal. Megvalósult a Gana Palmon és a Bloomfield Park. A történelmi épületeket restaurálták, így jött létre a Dávid Torony Múzeum, mely állandó kiállításon mutatja be Jeruzsálem történelmét, a jeruzsálemi színemetek, a Cionista Konfederáció épülete és a Kán Színház, mely mind egy képzeli vonal mentén helyezkedik el, és Teddy Kollek polgármestersége alatt valósult meg. Ez volt az egyetlen olyan városépítészeti döntés, amely politikai implikációktól mentesen született. A többi az mind az izraeli jelenlétet volt hivatva erősíteni, és talán politikai oka van annak is, hogy a restaurált városfalak és környezetük nem képezi az UNESCO világörökségének részét szemben például egy Tel Aviv városrésszel. Hiszen sok ország ellenezni, azt gondolva, hogy ez végső legitimációt ad Izraelnek Jeruzsálemben.
Nafotsu kol gdudei ha-melech, calaf nadam tricho. עכשיו אפשר אל ים המלח בדרך יריחו עכשיו אפשר אל הר הבית וכותל מערב
הנה הנח באור ארבעים כמעט כולך זהב. ירושלים של זהב ושל עופרת וחלום, לעד בין חומותייך ישכון שלום.
A város másik keleti végén történt, hogy a független izraeli divatcég a Comilfo nyári kollekciójának fényképezésén megjelent az összes izraeli tévé és számos külföldi újságíró, hiszen a modellek a Jeruzsálem köré épülő elválasztó betonfal háttere előtt pózoltak. Az izraeli divattervezők gyorsan reagálnak a mindenkori helyzetre. Az iraki háború kitörésekor például az izraeli lakosságnak kis várakoztató és a vegyi támadás elleni eszközöket, gázállat, stb. Tartalmazó kartondobozzal kellett házon kívül közlekednie. És azonnal megjelent a divat bemutatókon is ez a bizonyos várakoztató kartondoboz különféle felfogásban és díszítésekkel, kézitáska értelmezésben. A fal, amelyről sokkal több szó esik manapság, mint az óváros falairól, és amely a városképet meghatározó hatalmas beruházás, de amelyre valamiért nem vonatkozik a városrendezési előírás, hogy fehér mészkővel legyen borítva, az a várost a környező településektől elválasztó 7,5 méteres betonfal. A Comilfo izraeli divatcég új kollekcióját, mely afrikai és karib-tengeri inspirációkat mutat, és élénk, vidám színek jellemzik, a fal tövében fényképezte. Az esemény nagy visszhangot váltott ki, ha nem is abban az irányban, ahogy az ötletgazdák és a projekt megvalósítói gondolták. A gondolat a képzőművészet is Máján Smoller és Uri Dagan fejében született meg, akik a Becelel Képző és Iparművészeti Akadémián ideológiai reklámra kapott gyakorlatként oldották meg a Comilfo kampányának megtervezését. A téma a nő és a határok volt, és némi gondolkozás után a metaforikus határok helyett az ablakon kinézve adta magát a konkrét betonfal. A gyakorlat megvalósult, mert Cibilt, a divatcég vezetőjét is meghívták a diákok, és az ötletet tett követte. Sibyl Goldfinger a kontrasztra szerette volna helyezni a hangsúlyt. Elképzelése szerint a divat a jövőt, a színeket, az optimizmust jelenti, szemben a fallal, ami a szürkeséget, a kétségbeesést, a frusztrációt. És a katalógus képein, ahogy az életben is, a két oldal állandóan együtt van jelen. Sibyl vállalata nem csupán egy az izraeli divatcégek, a Castro, a Matimli stb. Mellett. A cégnek ideológiája van, és társadalmi üzenetet hordoz. A divatvilágban kevéssé jellemző módon a céget kizárólag nők hozták létre, és dolgoznak benne. Nyíltan vállalt ideológiája a nem és társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem, a nők ügyének propagálása a divat és az öltözködés módján és eszközeivel. A cég katalógusai is szándékoltan mindig különlegesek, a divatvilág konvencióitól eltérőek, politikai üzenetet hordoznak, a tavalyiban például a kortárs művészek és fotósok kaptak szabad kezet a mondani való és a kollekció párosítására. A fotózáskor a modelleket egy arab nyelvű graffiti mellé állították, amely azt közölte az arabul olvasni tudókkal, nagy szamár vagyok. Valószínűleg a fotósok kolorlokálnak szánták, vagy azt hitték, a fal építése ellen tiltakozó graffitit látnak. Erre az apró baklövésre persze ráharaptak az újságírók, a New York Times cikkébe is belekerült, illusztrációnak arra a tételre, hogy a két fél akár jó szándékú közeledése is kudarcra van ítélve a kölcsönös meg nem értés miatt. Lám, itt ez a fotózás is, amely a falra, és nem csupán esztétikai szempontból akarta felhívni a figyelmet, de a helybeli arabok úgy értelmezték, hogy csak az ő nyomorúságukból csinálnak üzletet, a modellek annyit keresnek ezzel a munkával, mint ők egy év alatt sem, ha éppen bejutnának Jeruzsálembe és dolgoznának. Az izraeli tévétudósítások, a 2-es és a 10-es csatorna beszámolói is erre a mondani valóra építették a tudósításukat, miszerint a divatfotózás nem volt egyéb, mint a szenvedés, a tragédia cinikus ki- és felhasználása egy divatötlet kapcsán. Sibyl Goldfinger, a cégtulajdonos és divattervező elgondolása szerint azonban az üzenet nem aktuál politikai. A képek mondani valója egyrészt, hogy milyen gyakran ütközünk nehézségekbe és falakba, különösen, mint nők, másfelől, hogy a nők, akik szülnek és életet adnak, felvehetnék a kesztyűt és békét köthetnének, pontot tehetnének a már is túl régóta tartó öldöklés végére. Hogy mégis milyen nehéz a különböző világból jövő nőknek szót érteni, az a fal mellett derült ki, ahol beszélgetni próbált egymással a fejkendős, hagyományos öltözetű, magát csak Muhammad anyjaként definiáló arafalusi nő és az ezüstös csizmájú napszemüveges Tel Avivi divattervezőnő. Míg Sibyl hisz az image, a szimbólumok és a divat erejében, Muhammad anyja nem érti, mi lenne jó a modellek parádézása a betonfal tövében. Ez nem mutat mást, mint hogy a divatszakma, amely vállaltan felszínes, csillogó és üres, ha tartalmas és a szokásosnál mélyebb jelentést akar közvetíteni, akkor félő, hogy az üzenet nem megy át a sztereotípiák falán. Efraim Kishon új könyvében, mely Nekem a Tohametu Kasher Picasso, Picasso édes bosszúja címmel jelent meg, a modern művészetről és az azt támogató elitről kívánja lerántani a leplet. De a könyv nem tud újat mondani a témában, és azt sem mondja viccesen. Efraim Kishon a Magyarországon is jól ismert, magyar származású izraeli, de már jó ideje Svájcban élő humorista, új könyve Picasso édes bosszúja címmel jelent meg. Efraim Kishon életműve az izraeli kánon szerves része, ismert és elismert, nem csak szatirikus írásai révén, hanem filmforgatókönyvei alapján is, melyek számos később izraeli alapfilmnek számító alkotáshoz készültek. Legújabb könyvében szatirájának nyila az úgynevezett modern művészetet veszi célba, a nép egyszerű fiaként emeli fel szavát a művészeti maffia ellen, az elitisták ellen, akik a polgármestereket és a parlamenti képviselőket is befolyásuk alá hajtották már. Az olvasónak azonban sajnálattal kell észrevennie, hogy Kishon humorának és bálványdöntögető szemtelenségének maradékait is elvesztette az érvelés inkább száraz és kioktató előadás, mint szatíra. A legnagyobb probléma az egész modern művészeti maffia elleni kirohanással, hogy Efraim Kishon, noha egy elnyomott kisebbség nevében beszél, ő maga a megbecsült elit alappillére egyfelől, másfelől, a modern művészet, mint érthetetlen hülyeség elutasítása, Kishon állításával ellentétben inkább jellemző a lakosság nagy többségére, mint fordítva.
Yerushalayim shel zahav veshel oferet vahalom la'ad ben chomotayich yishkon shalom.
Mai adásunkban Jeruzsálem a 10-es évektől napjainkig ívelő építészeti alapelveiről volt szó egyfelől, másfelől a kényszerűség szülte, de az alapelvekben nehezen illeszthető elválasztó falról is egy szokatlan divatfotózás kapcsán. valamint rövid ismertetést hallhattak Efraim Kison izraeli humorista új könyvéről. A zenék mellett jeruzsálemi utcazaj volt hallható. Váradi Lévi Orsolyát hallották Jeruzsálemből.